Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vita műsor, ahol a sport élet nagyjait Dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi. A műsor, ahol szabad egymásnak ellent mondani, ahol a véleménynek is van súlya, és a házigazda, aki nem fél kérdezni. Kezdődjön a Csisztus Podcast!
Üdv mindenkinek, sziasztok! Ez itt a Csisztus Podcast legújabb epizódja, és mint ahogy már aki engem követ megszokhatta, pontosan tudja, hogy olyan az élsport világát érintő, de viszonylag ritkán kibeszélt témákkal foglalkozom, amelyek azonban igen nagy hatással lehetnek egy élsportoló pályafutására. A mai műsorban is egy ilyen szerintem tabunak számító témát szedünk ízekre, ez pedig a félelem és az izgulás kérdése az élsportban. Az legalább ennyire alapelvem, és aki figyeli a műsoromat, pontosan tudja, hogy nem csak az fontos, hogy itt mi hangzik el, és hogy az itteni mondatok azok valóban véleményformáló, magvas gondolatok legyenek, hanem az legalább ennyire lényeges, hogy akik mondják, azok autentikus és hiteles szakemberek legyenek a maguk műfajában. Úgyhogy ez ma sincs másképp természetesen. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásomat három kitűnő vendég. Itt van velünk dr. Lénárt Ágota, sportpszichológus, tanszékvezető egyetemi docens, és ez legalább ennyire fontos, bár ezt viszonylag ritkán mondják el veled kapcsolatban, hogy számszerűen világ és Európa bajnok voltál a tavalyi esztendőben, úgyhogy sportolóként is ismered tulajdonképpen az izgulás kérdését, ami azt hiszem viszont a mai jelenlétedet különösen indokolja, hogy gyakorlatilag 1987-től kezdve folyamatosan foglalkozó válogatott kerettagokkal, keretekkel, illetve egyéni versenyzőkkel is olyanok, mint akik itt ma velünk jelen vannak. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki, akkor te tényleg pontosan legbelülről látod ezt a műfajt. Nagyon örülök, hogy itt van Barta Nóra is, világ és Európa bajnok ifjúsági műugró, és természetesen a felnőtteknél is kitűnő eredményeid voltak, hiszen Európa bajnoki ezüstérmes voltál, kétszeres bronzérmes, már nem vagy aktív, ugye?
Nem. És hát
most másban vagy aktív, így igaz, ugye 7 éves dobogos, ugye a nagyobbik fiad, és ma, jól tudom, érkezik a kisebbik.
Igen, de még csak 25 hetes, de várjuk már nagyon.
Akkor őt is reméljük majd Isten hozza, és nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen, Dóra, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Harmadik vendégem pedig hát egy olyan fiatal ember, akit szintén nem kell bemutatnom, bár egyik vendégemet sem. Nyugodtan mondhatom, hogy minden tekintetben a magyar autósport egyik legfényesebben ragyogó csillaga. Magyar szempontból feltétlenül, hiszen történelmet írt a tavalyi esztendőben, a 2019-es túrautó világbajnokság világkupa sorozat összetett győzteséről beszélünk. Mihelis Norbert van itt. Szia, Norbert. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Amúgy egyébként ugye a túrautó világbajnokság privát bajnoka is voltál többször. Az év magyar autóversenyző. És számtalan alkalommal rengeteg rekord fűződik a nevedhez, de ami a mi szempontunkból azért szintén nagyon fontos, ugye, hogy a 3 éves Mira és a 2 éves Emma apukája is vagy, feleségeddel Johannával együtt boldog szülőként, és így egyébként van. Úgy jöttél ide, hogy éppen leraktad az óviban a lányokat.
Igen, így kezdjük általában a reggeleinket, hogy 8-9 között érkeznek a lányok az óviba, és akkor a szülők mehetnek a dolgukra.
Szuper. Na, tehát akkor tulajdonképpen szülői minőségedben is azért lesz egy-két érdekes dolog, amit el fogsz mondani. No, a szorongás, a félelem, szerintem nyugodtan kimondhatjuk, hogy életünk része, nem kell ehhez sportolónak lenni, ez teljesen természetes dolog, de azért mégis a sportban lévő szorongásnak vannak speciális formái, ugye ez a versenyszorongás, és bizonyos szempontból talán még pozitív hatásai is lehetnek, hiszen javíthatják a teljesítményt, hogyha az ember elindulnak ezek a folyamatok, de én azt gondolom, hogy sajnos bekövetkezhet egy olyan pont is, amikor már a félelem vagy az izgulás gátolja a sportoló teljesítményét. Na, főként erről a témáról fogunk a mai napon beszélgetni, és rendhagyó módon, Norbi, téged mutattalak be utoljára, de szeretném most veled kezdeni. Annál is inkább, mert ugye azt tudjuk a te egészen különleges pályafutásodból, hogy ugye egy zseppénzből vett szerkezeten, gyakorlatilag szimulátoron kezdted el az autóversenyzést. Ültél a fotelben, és aztán egyszer csak 21 éves korodban, ugye akkor már ugye a szimulátor világában megismerve Weber Gábor teljesítményét és a Zengő csapatnak köszönhetően ott találtad magad a Hungaroringen, és gyakorlatilag mindössze 3/10-tel maradtál el a nap legjobb körétől, ami egészen elképesztően agyrém, hogy ezt hogy tudtad megcsinálni, de ami engem érdekel, hogy amikor az ember a fotelből átül a versenyautóba, akkor nem fél?
Nem fél. Hát képzeld, én akkor, te is említetted, 21 éves voltam, és az azt megelőző 15 évem az arról szólt, hogy álmodoztam, hogy én valamikor a Hungaroringen egy versenyautóval körözhessek. Én akkor úgy éreztem magam, hogy bármi történik. Tehát, hogyha balesetet szenvedek, nekem ezt a lehetőséget meg kell ragadnom. és nagyon őszintén fikarszi félelem sem volt bennem, hogy nem ismerem a pályát, nem ismerem a közeget, nem ismerem az autót. Egy cél lebegett a szemem előtt az, hogy ott jól teljesítsek az
autót. És amikor beindultél az autóban, sem futott át rajtad, hogy úristen, mi történhet?
Nagyon érdekes, mert, és ez a mai napig így van, hogy amikor beülök az autóba, akkor az egy más közeg.
Bármennyire átlényegülsz?
Átlényegülsz, és bármennyire veszélyes pályán versenyzel, bármennyire mondjuk új az egész közeg, új a csapat, csak arra gondolsz, hogy a maximumot hoz ki magadból, és ez pláne úgy érdekes, hogy most már nekem is, ahogy említetted, vannak gyerekeim, és azért én is azért olyan típus vagyok, aki szeret előre tervezni, aki azért belövi a kockázat várható haszon megfelelő arányát, és az az érdekes, hogy beülsz a versenyautóba, és ott már megszűnik minden. Ott csak az van, hogy ott vagy te, ott van a pálya, és ott van a köridő.
Hogy hát valószínűleg neked, és azért ebben szerintem benne vagy te magad is speciálisan, de majd erre kitérünk, mert azért Nóránál is egy nagyon érdekes kérdés az, hogy amikor az ember először ugrik rá az egy méterről, vagy a három méterről, vagy nagy isten lenéz onnan a toronyból, én már lenéztem, még sosem ugrottam le, mert az ember egy zsebkendőt lát. Tehát azt mondja, hogy ebben most nekem itt be kéne ugrani, szóval, hogy mi fut át az ember fején?
Hát igen, én 8 évesen kezdtem, és hát először csak megúsztattak, hogy biztosan tudok-e úszni, és utána a következő az volt, hogy menjek fel a 3 méterre, és akkor ugorjak le. Tériszonnyal ugyan,
de ott átcsorogtam egy 5-10
percet, és akkor leugrottam, és onnantól kezdve nem volt megállás. Tehát még aznap fejest ugrottam, tehát nagyon izgultam, a torkomban dobogott a szívem, de annyira jó érzés volt utána, hogy leküzdöttem, és megcsináltam, és leugrottam, és még fejest is ugrottam, hogy onnantól kezdve nem lehetett kiszedni az úszodámból.
Szóval akkor tulajdonképpen átestél a tűzkerességen, és azt lehetett mondani, hogy ez neked menni fog, de volt olyan kicsi társad esetleg, akin az látszott, hogy hát ez neki a nap végén se esett jól?
Nagyon sok ilyen van, igen, aki nem arra születik, hogy leküzdje a félelmét, de tanulható. Viszont ugye Hollandiában, amikor éltünk, én is edzősködtem, és nagyon nehéz volt azt nekem elfogadni, hogy valaki nem rögtön küzdi le a félelmét. Volt olyan tanítványom, akinek semmi probléma nem volt, volt olyan, akivel akármit mondtam, egyszerűen nem merte leküzdeni, és nem volt olyan az a jó érzés neki, hogy megcsináltam, és utána az a kellemes érzés, hogy tényleg leküzdöttem, megcsináltam. Nekik rossz volt, utána is rossz volt. Úgyhogy próbáltunk velük is mindenféle technikát, aztán végül is csak eljutottunk egy szintre, és egyre jobban fejlődtek, de kemény volt, igen.
Hát ugye sokszor ilyenkor kell a szakember segítsége,
igen.
Pontosan, ugye Ágot, és hát ha már itt tartunk, akkor azért egy olyan dolgot hadd kérdezek Ágot, ahogy csak a bátor emberből lesz élsportoló? Tehát ez nem a mai rések műfaja?
Nem, ez egyáltalán nem így van. Viszont nagyon érdekes dolog, és ha már a műugrásnál voltunk, hogy volt egy nemzetközi tanulmány, ahol egész egyszerűen gazdasági oldalról közelítették meg a dolgot, hogy túl sok idő telt el aközött, hogy a gyerekek rászánták magukat az ugrásra. És hát ugye ez az uszoda használatban jelentős többletköltségeket jelentett. És akkor hívtak például sportpszichológust, ez egy külföldi példa volt, de ez természetesen bárhol érvényes lehet, hogy hogyan lehetne rávenni a gyerekeket arra, hogy ők ezt minél hamarabb
megtegyék. Hogy ne rontsák
az üzletet, így van. És ekkor jött képbe a mentáltréning. A mentáltréning mozgássorok fejben, gondolatban való elképzelése, és azt tapasztalták, amit a jelenlévők mindannyian tudnak, hogy abban a pillanatban, hogyha valaki elővételezi a dolgot, fejben lefuttatja ezt a mozgássort, modellezi, hogy mi fog történni, akkor könnyebben rá tudja szánni magát arra, hogy ezt meg is csinálja. Miért? Mert az agy számára ez egy úgynevezett ismerősségi hatás. Tehát, hogyha az agyunk azt gondolja, hogy ez mintha már megtörtént volna, és hál' Istennek ő nem tesz különbséget ebben, akkor abban a pillanatban ez fog működni. Ez a pszichológiának és a sportpszichológiának is az egyetlen szerencséje, mert ha az agyunk ezt nem hinné el, akkor soha nem tudnánk rávenni ilyen dolgokra.
De ezt úgyis megcsinálhatjuk, hogy az élmény még sose következett be?
Tehát, úgy azért nehezebb. Volt ezzel kapcsolatosan is egy kísérlet, egy baseball játékost rávettek arra, hogy tanuljon meg golfozni, és egyáltalán nem adta golfütőt a kezébe. De mégis kiderült, hogy amikor a valóságban megpróbálta, akkor sokkal ügyesebb volt. Tehát a mentáltréning erre jó. De a gyakorlat az pontosan azt mutatja, hogy minimális mozgás élménynek természetesen kell lennie ahhoz, hogy fejben, gondolatban ez a térkép nagyon jól ki tudjon alakulni. Különben a felütéshez egy gondolattal visszakanyarodnék, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Soha nem fogom elfelejteni, hogy kezdő sportlövőként Miskolcon volt egy országos bajnokság, és én rettenetesen izgultam, és nem volt módszer a kezembe. Tehát azon gondolkoztam, hogy most mit csináljak, mivel lehetne ezt a feszültséget csökkenteni. És lehet, hogy ez egy meghatározó élmény volt ahhoz, hogy ne felejtsem el, hogy tudjak segíteni. És abban a pillanatban, amikor az edzők azt mondják, hogy ez vele született, ezzel nem kell foglalkozni, ha megvan, megvan, ha nincs, nincs, ez nem jó hozzáállás. Semmit nem tanulunk meg a világon magunktól, vagy legalábbis viszonylag kevés dolgot. Módszerek vannak, aminek a segítségével ezt meg kell tanulni, és milyen érdekes, ahogy elsajátítják a gyerekek a módszereket, abban a pillanatban sokkal-sokkal ügyesebbek lesznek, bátrabbak lesznek.
Ugye azért nagyon fontos, amit mondtunk, és nyilván ez meghatározó élmény lehetett számodra, és pont ezt gondolom, hogy aki a gyakorlatból jön, sőt, mitől bele tudja magát helyezni abba az életérzésbe, hogy a sportoló fején mi megy keresztül téthelyzetben.
Na erről a sportolók gondoskodnak. Tehát a műugrók is leugrattak engem, az ejtőernyősök is, tehát azért volt ezzel kapcsolatosan történet, igen. Az ejtőernyősök
is. Tudjam, amikor, hogy mit éltek ott.
Így van, úgyhogy a másik oldalt is megtapasztaltam. Nagyon izgalmas volt, persze az ember fél, de igen, az ejtőernyőzés 4000-ről meghatározó élmény volt, tandem természetesen, a műugrás 3 méter se volt kutya, amíg az ember rászánja magát.
Az egy érdekes kérdés, és ugye erre még nem tértünk ki, hogy amikor egy sportoló adott esetben azért kezd el valamitől félni, mert mondjuk lesz is rossz tapasztalata, tehát megüti magát, tehát megsérül, tehát ütközik. Szóval, hogy belülről már az egy dolog, hogy valószínűleg azért te nagyon szerencsésen lehetsz összerakva, hogy benned tényleg nem volt félelemérzet a szimulátor után átülni egy valódi versenyautóba. Szerintem azért nagyon kevesen vagytok a világon, akinek ez így megy. De amikor az ember belülről látja ezeket a folyamatokat, akkor és adott esetben egy ütközés szituációt észlel, hogy mindjárt bekövetkezik. Szóval akkor te ugyanazokkal a fizikai tünetekkel reagálsz, mint egy hétköznapi ember?
Egyébként a félelem is, tehát én olyan szempontból gondolok a félelemre, hogy soha nem féltem sérüléstől vagy balesettől, viszont arra emlékszem, hogy féltem a kudarctól. Tehát az, hogy nem úgy sikerül egy verseny hétvég, az, hogy nem tudok helytállni. Azért nyilván nagyon sok, hogy mondjam, pénzt fektettek, ugye belém szüleim, tehát én emlékszem, hogy édesapám
mekkora anyagi
áldozatot hozott azért, hogy én egyáltalán ezt ugye tudjam űzni, ezt a sportot, és amikor az ember már 20 éves korában megérzi annak a súlyát, hogy tényleg milyen áldozatot hoztak érte mások, akkor az bizony egy plusz nyomás. Tehát ilyen szempontból, és ez volt nekem az egyik legnagyobb nehézségem, hogy a rajt volt a legfelfokozottabb állapot. És én emlékszem arra az időszakra, még az első és második éven volt a túraautó világbajnokságban, hogy valahogy a rajtnál túlizgultam. És az izgulás is azért jött, mert tehát, hogy féltem attól, hogy nem tudom jól megcsinálni.
Milyen fizikai sokan dolgoztunk. Igen,
majd igen. Milyen kíváncsi is vagyok, hogy lehetett ezt a problémát leküzdeni, de kicsit nyugtass meg, hogy azért te is ugyanolyan fizikai tüneteket produkálsz.
Persze.
Egy ilyen rajt előtt, mint egy hétköznapi ember.
Nem is volt remektem.
Torkodban dobog a szíved, izzad a tenyered, stb.
Volt rajta mérőeszköz, és azt képzeld el, hogy nálunk 25 percesek a futamok, és mindenféle fizikai terhelés nélkül volt, tehát 160 és még 180 között a pulzusom abban a pillanatban, amikor találtunk a rajtásra.
Csak stressz, gondolom, így van.
Tehát ott is megvan a enyhe kézremegés, a nem 100%-os összeszedettség, tehát ez mind megvan, talán még fokozottabban is versenyautóban, mint akár más sportágakban. És tökéletes volt ugye az Ágotával való közös munka, mert ugye én is megértettem azt, hogy minél többször szimulálom azt a helyzetet, hogy ott vagyok a rajtrácson, annál inkább csökkenni fog az izgatottság, és annál jobb lesz a teljesítményem és a reakcióm.
Egyszerűen elképzelted, igen, hogy fogod jól csinálni?
És ez odáig fajult, hogy a végén már felhúztam a bukósisakot a fejemre, és úgy képzeltem, mert tudod, ott van szakhatás is, tehát minél pontosabban elképzeled, és itt is előnyben vannak azok, akiknek ilyen fotomemória képességük van, hogy minél részletgazdagabb a kép a fejedben a helyzetről, és minél autentikusabb ugye a kép az agyadban, annál gyorsabb lesz a folyamat.
Uh-huh. Tehát végül is tulajdonképpen a valósághoz egészen közelíteni kell, hogy az agy azt végül is elfogadja igazinak.
És képzeld el, hogy odáig jutottam, hogy 2 év közös munka után a a mezőn legjobb rajtolója lettem, és ez a mai napig
is így van. Ez egy külön díj, mondtam, hogy rengeteg rekordot tartasz, de akkor ezek szerint egy külön díjat azért mind a kettőtöknek feltétlenül most itt kiosztok. Nagyon érdekes, amit mondasz. Nóra, ugye itt beszéltünk arról, hogy amikor az ember valósan megtapasztal valami negatívat, akkor az mennyire befolyásolja. Na hát aztán, hogyha valami fáj a műugrásnál, hogyha az ember rosszul érkezik a vízbe, az akkor az. Tehát, hogy iszonyatosat tud ütni, csípni, komolyan meg lehet sérülni, valljuk meg. Hogy ez egy idő után mennyire okozhat félelmet, mert amíg kicsi lányként először leugrasz és élvezed a dolgot, oké, de amikor jönnek ezek a szó szerinti fizikai pofonok, ütések, lilafoltok, fájó csukló, akkor ez mennyire bizonytalanítja el a versenyzőt?
Hát viccesen azt szoktuk mondani, hogy meg lehet szokni.
Minden,
tényleg egyébként meg lehet. Tehát az elén nagyon rettegünk, hogy de hát, hogy fájni fog piros. És mondom, akkor mi történik? Mert ugye az ugróimmal is megmondom, piros lesz a hátam, vagy kék. És az meddig fáj? Hát kb. 3 percig. Mondom, akkor mitől félünk? Tehát, hogy igazándiból ugye ezt is meg lehet így ideologizálni. Nagyon érdekes volt hallgatni Norbit, mert nekem hasonló félelmeim voltak. Én se attól féltem, hogy fájni fog, vagy esni fogok. Attól féltem, hogy hiába ugrottam 10 jót edzésen, mi van, a 11. nem lesz jó. És nálam is ez volt a legnehezebb, hogy ugye én is mindig a legjobb akartam lenni, én is oda akartam tenni magam, bizonyítani akartam mindenkinek, a világnak, hogy itt van a kis műugró, és meg tudja csinálni. És mégis ott volt bennem az a félelem, hogy oké, 10-ből 10, 8 pontosat ugrottam edzésen, de oké, most 11-et kell ugranom, mi van, ha az pont nem lesz jó? És igazándiból ugye nálunk is ez a mentál tréninges megoldás segített a legtöbben, illetve hogy eldugjam a félelmeimet. Aztán még így próbálkoztunk tovább, hogy az ugrásaim sorrendjén, hogy biztosan ne kezdjék ilyen rohamos ugrással. Ugye,
én ezt akartam kérdezni, hogy ugye például lehet-e így a maérés dolgokat kicsit elrejteni, vagy pozícionálni, vagy ebben valami fajta trükköt, vagy technikát alkalmazni?
Hát nekem az kellett, hogy ugye az első ugrásnál, hát tehát tényleg így remektem, nekem is 200-as pulzusom, tehát egy levegőt alig, megszólalt a síp, hogy ugye kezdhetem az ugrás, és akkor vettem nagy levegőt, akkor volt füldörzsi, volt mindenféle ilyen kis taktikus megoldás.
Dolgok, igen. Mi ezekre
kitérünk? De az volt az egyik legfontosabb, hogy semmiképp ne rohamos ugrással kezdjek. Tehát háttal kiállós, az a tuti, kicsit így reszketett még a lábam. Aztán az első úgy ment, hogy könnyebb ugrást tettünk be ugye előre. Jó, rendben, lement az első, akkor utána mehet, és akkor folyamatosan egyre jobban nyugodtam le verseny közben.
És amikor az utolsó ugrás jött, mert ugye az megint megbefolyásolja tulajdonképpen az egész addigi teljesítményedet.
Nem szabad, hogy befolyásolja. Aha. Ezt is ugye meg kellett tanulnunk, hogy nincsen első ugrás, nincsen második ugrás, hanem ez az ugrás van, aztán ez az ugrás van, aztán ez az ugrás van. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen falakkal el kellett választani, és az akkor is mosttal foglalkozni. És az is nagyon sokat segít. Ugye én nagyon izgulós voltam, és akkor elérkeztünk egy ponthoz, amikor a gerinc műtétem után visszajöttem, és az erdély volt.
Az nagyon kemény, arra emléksz.
Igen, és ott is meg akartam mutatni a világnak, hogy én ezután is hadcsavarral is meg tudom csinálni, és hát az 1 métert elizgultam. Ott bejutottam ugyan a döntőbe, tök jó, de én többet vártam, és akkor jött a 3 méter, és életem először reggel fölébredtem, és azt mondtam, hogy nem érdekel. Elengedek mindent, megnyugodtam, mindent megtettem, edzettem, harcoltam, megműtötték a gerincem, itt vagyok, és így kiengedtem. És soha nem éreztem olyat, akkor raktam össze a képeket, hogy tényleg, ha görcsöl az ember, az úgy sokkal nehezebben megy, és így elengedtem. Tudtam, hogy megvan a háttér, jó volt a csapatmunka, fel vagyok készülve, és gyerünk, csináljuk. Bronzérem lett az a vége.
Fantasztikus volt, emlékszem, tényleg nagyszerű volt ott lenni, és ezt megélni, ezt a pillanatot.
Egy mondatot
igen.
Még hozzátennék.
Nem csak, majd jön a többi
igen.
Is, igen.
Tehát, hogy mi lesz, ha nem sikerül a 11. Tehát pontosan arról is szól a történet, hogy ha valami nem sikerült, akkor azt mentálisan javítani kell. Tehát egy rossz ugrásnak, vagy egy rossz mozgássornak a lenyomata, az megmarad. És az agy, ha most ilyen számítógépes nyelven gondolkodunk, akkor ő csak azt az utolsó fájt tudja szegény elővenni, ami neki a tárba benne van. És ha ez éppen egy rontott mozgás, rontott ugrás, rontott cselekvéssor, akkor azt tudja elővenni. Tehát az agy már előre tud pánikolni, mert tudja, hogy nincs jó mintája. Tehát a jó hír az, hogy ez javítható, a rossz hír az, hogy hányszoros világbajnok, Európa bajnok valaki, vagy olimpiai bajnok, ezt a javítási munkát, ezt mindig el kell végezni. Szokták kérdezni a sportolók, hogy hogyan lehet ezt meg nem történtté tenni. Nem tudjuk meg nem történtté tenni, de azt tudjuk, hogy ne egy óriási villogó nagy neonposzter legyen előtted, hanem csak egy ilyen összegyűrt fekete-fehér fénykép, amit át tudsz lépni.
Én azt tapasztaltam, hogy a sportban vannak úgynevezett edzésmenők, és vannak a versenyző alkatok. Hosszú Katinkát szerintem nyugodtan idézhetjük, ugye, aki nyíltan beszélt arról, hogy neki a verseny sok időn keresztül egy mumus volt. És ők bizonyos szempontból úgy törték meg ezt a dolgot, hogy elkezdett annyit versenyezni, és a versenyen elért sikerek egy idő után akkora motivációt adtak, hogy aztán tulajdonképpen a versenyzés lett az edzés, majdhogy nem. Norbi, te versenyző alkat vagy, ugye? Te született versenyző alkat vagy.
Én soha nem voltam edzésmenő.
Érdekes, de nem voltál edzésmenő.
Edzésen sokkal többet hibáztam. Valahogy egyszerűen nem voltam képes arra, hogy edzésen tökéletes, vagy megközelítőleg azt a szintet hozzam, mint versenyhétvégéken, mert én mindig azt élveztem, és azért éltem, hogyha, mit tudom én, társasjátékoztam, hogy másokat le kell győzni, és amikor versenyhétvégén ott vagy, és ott van előtted a konkrét cél, meg ott van a konkrét ember, akit meg tudsz venni, nekem mindig az volt a fő motivációm. És ilyen szempontból egyetértek Ágotával, mert biztos, hogy alkati kérdés is. Nekem valahogy, ahogy növekszik a nyomás, úgy kezdem elemembe érezni magam, és ez szerintem
hát, nagyon szerencsés.
Ez így van.
Tulajdonság, nem tudom, hogy ez miből fakad, de egyszerűen önbizalmat is sikerült gyűjtenem az elmúlt néhány évben. Ugye, imádom azt, amit csinálok, tudom, hogy borzasztóan szerencsés vagyok, hogy autóversenyzésből élhetek, és úgy ez most egy ilyen öngerjesztő folyamat lett nekem, ami miatt azt érzem, hogy jöjjenek a következő versenyek, és hadd üljek vissza.
És reméljük, hogy jönnek, és majd bízunk benne, hát nyilván a Covid-helyzet azért egy kicsit erre befolyása van, de bízunk benne, hogy előbb-utóbb minden visszaáll a régi kerékvágásba. Nóra, ilyen szempontból van ugye egy másik fajta teher az edzés és a verseny között, mondjuk például van az a plusz teher, amit te átéltél, hogy hazai közönség előtt, ugye, ami lehet persze oltári nagy inspiráció, hogy végre magyar közönség, itt vannak, zúgataps, nekem halálos csöndben várják, hogy ugorjak, és lehet, hogy van olyan, akit ez agyonnyom.
Hát én rettegtem, de én rettegtem előtte, hogy hát ennyi ember előtt amúgy is ugye nyilván meg akar felelni az ember, tehát most itthon vagyok, elvárják tőlem, hogy én most igenis bizonyítsam, hogy én vagyok a legjobb, viszont az első ugrásom után azt azért sosem felejtem el az ováció, az érzésben, hogy konkrétan sírtam, tehát így bekönnyeztem, hogy úristen, hát ez nagyon jó. Tehát nem, előtte rettegtem, hogy hát ez óriási nyomás lesz, nem fog menni, de egyszerűen annyira így, még most is bekönnyezem.
Hogy, ez így is van jól.
Ováció, és éreztem, hogy akármit csinálok, szeretni fognak. És akkor az plusz motivációt adott, hogy akkor igen, tegyük oda, akkor még jobban. Úgyhogy van, aki mindenki tehernek gondolja, aztán kiderül, hogy annyira mégse teher, hanem óriási segítség.
Segítség, hát nagyon jó. A Hungaroringet ezt átélted párszor, ugye?
Egyébként a legjobb élmények, így, ha a pályafutásomra visszanézek, akkor nyilván a tavalyi világbajnoki cím az óriási siker, de ami érdekes módon legalább annyira élesen megvan az emlékezetemben, az a hazai futam, és mondjuk a dobogós pillanatok. Tehát volt belőle szerencsére sok, mondjuk az első az 10 évvel ezelőtt, és még mindig van, mintha tegnapi emlék lenne. Tehát nagyon-nagyon jó.
Értetlen. Ágot említetted, hogy azért ez alkati kérdés, és nyilván nem mindent lehet, hogy mondjam, még segítséggel se ilyen szempontból, ha valaki nem versengő alkat, akkor ez nehéz. Mennyire lehet az feladat, hogyha pláne esetleg egyéni sportágban egy nagyon szoros szimbiózis van mondjuk versenyző és edző között, és az edzőnek a mentalitása vagy félelme átragad a versenyzőre.
Sajnos ragad.
Ugye, hogy ragad?
Sajnos ragad. Van olimpiai bajnokunk, aki hazaküldte az edzőjét a szállodába. És azt mondta,
név nélkül.
Hogy... Név nélkül, igen, hogy nagyon szépen köszönök mindent, amit eddig tettél értem. Mindent meg fogok csinálni, de szeretném, ha máskor izgulnál. Ritka példa, de megtörtént, meg is lett. Az eredmény, tehát minden rendben volt, de amikor főleg egy versenyző ilyen magas szintre jut, amikor már ő nagyon finoman hangolt rendszerként, pontosan tudja, hogy mikor, mire van szüksége, és ettől függetlenül függetleníti is magát, tehát bezárja magát abba a saját kis búrájába, hogy csak én a pálya és a feladat, vagy az ugrás. De hogyha ezt a finom rendszert valami megbontja, és mivel érzelmi kapcsolat van az edzővel, tehát azt nem teheti meg, hogy az edzőt kirakja a búrán kívül, akkor ha ilyen helyzet van, akkor néha még idáig is eljut a történet.
Van egy sokat emlegetett kifejezés a sportban, és ezt szerintem csapatsportoknál és egyéneknél sokszor hallottuk, ez pedig a mumus. Ugye, hogy akár egy mozdulat, egy ugrás, egy versenyző, ha ő ezt az ember hogyan tudja magában kikapcsolni? Neked volt-e mumusod akár ugrásban, akár feladatban, akár versenyzőtársban?
Valami A betűsre emlékszem.
Hát az arbak volt a mumus.
Igen, az ugye? Arbak ugrás, ugye?
Az a mumus, de igazániból nálam, ami a legtöbb energiát vett el, hogyha jól sikerült egy ugrás, akkor előtte mindent ugyanúgy csináltam. Ugyanúgy raktam le a papucsom, ugyanúgy mentem föl a lépcsőn.
Babona. Ugyanúgy... Ugye babonások a sportok?
Ez a mozgássorhoz ez kell, igen? Mert ez ilyen töltségszerűen szűkíti a jó kivitelezéshez, úgyhogy ez nem mindig baj.
Igen, csak általában az volt ebből a végeredmény, hogy annyi energiát fektettem abba, hogy ugye mire oda kerülök, hogy ugorjak, és az ott rendben legyen, hogy már az ugrásban nem jutott elég energia, és akkor ott hát nyilván
megyek.
És nem is értettem az elején, hogy hát ugyanúgy csináltam, miért nem lett ugyanolyan jó az ugrás. Aztán ugye, hát ezt így megtanultuk kezelni, meg a mumust is sokszor begyakoroltuk, és próbáltuk elrakni jó helyre, és tudtam arról az ugrás, hogy azt tudom a legjobban megcsinálni. Tényleg 9 pontot kaptam az EB-n is rá, az volt a legjobb ugrásom, és mégis az volt a mumus.
Érdekes dolog.
Ez végigkíséri az embert, de le kell küzdeni, egy nagy levegő kifúj, és mitől lesz jó. Tehát onnantól kezdve áttértünk, hogy jó, oké, mumus, mi az a 3 dolog, amitől tutira jó lesz az ugrás. Itt tartom a fejem, nézek, és nyitok, látok a levegőbe, hogy oda kell nyitnom. És hogyha azt a 3 dolgot megcsináltam, érdekes, mindig jó volt az ugrás.
Ez nagyon, tényleg nagyon érdekes, amit mondasz. Norbi, nálatok versenyző társ vagy konkurens lehet mumus? Hiszen itt most persze arról beszélünk, hogy az ember saját magával harcol, ugye, itt, amikor egy ilyen jellegű feladat van, de te a versenytársaid ellen harcolsz.
Van, sok mumus. Persze. Én azt vettem észre egyébként, hogy ha valaki le tudja azt küzdeni, hogy ne feltétlenül csináljon túl nagy ügyet abból, hogy egy bizonyos versenyzőt, vagy egy bizonyos procedúrát túldimenzionáljon magában, az már az első lépés a jó irányba. És én nekem nagyon nagy tanulság volt az, hogy például beszéltünk a rajtról, hogy izgultam, féltem a rajtól, nem tudtam jól csinálni. És aztán rájöttem arra, hogy akkora elégtétel, hogyha az ember megtanulja jól csinálni, és akkora önbizalmat ad egyébként az összes többi gyengeségéhez is, hogy ezek a mumusok, ezek kellenek ahhoz, hogy valaki fejlődjön, mint sportoló. Mert hogyha megtanulod jól kezelni a mumusokat, vagy jól kezelni a gyengeségeidet, és megtanulod őket erősségé formálni, attól leszel. Hát most nem azt mondom, hogy legyőzhetetlen, de
hát
attól
leszel. Pallírozod magad azáltal?
Pontosan. Azt kell elfogadni szerintem sportolóként, hogy mindenkinek vannak mumusai, meg mindenkinek vannak gyengeségei. Szerintem azok az igazán jó sportolók, akik megtanulnak ettől nem félni, és megtanulják leküzdeni, és kb. Áttransformálni ezeket a félelmeket.
Abszolút úgy látom, hogy te, ha szabad így fogalmazni, egy kitűnő gyurma voltál, akit nagyon jól lehetett formálni, és tökéletesen alakultál, ugye ágott a tréningjein a feladathoz, meg magadat is formáltad.
No, de hogy hadd szakítsak meg, hogy ez... Én emlékszem arra az időszakra, ez borzasztóan nehéz. Tehát senki ne azt gondolja, hogy ez most a Norbinak így csettintésre ment, hanem tényleg el kell fogadni azt, hogy ez egy természetes jelenség. Szerintem minden sportágban és minden sportolónál.
Igen, hát az a kérdés, ugye, hogy ki aztán mennyire nagy munkát tud abba fektetni, és mennyire türelmes ahhoz, hogy ezt a folyamatot végigvárja addig, amíg ez a siker bekövetkezik, és meggyőzi magát arról, hogy ő ezt tulajdonképpen tudja, és nincs is mumus. Viszont van ennek azért nagyon érdekes vetületágota, és ugye te válogatott keretekkel is foglalkoztál, hogy amikor az ember éveken keresztül azt látta, azt hallotta, vízbe szállt a magyar férfi vízilabda válogatott a szerbek ellen. A mumusok, a szerbek, és még sorolhatnám, volt egy pár nemzet, de főleg talán a szerb csapat volt az. Tehát amikor egy egész csapatot kell felkészíteni, és ott ugye ahány személyiség, ahány koponya, ugye annyiféle mentalitás, abban a vonatkozásban, hogy egy csapat se okozzon görcsöt egy másik csapat teljesítményében.
Így van, ilyenkor a csapattal is dolgozik az ember, és egyénileg is. Én egy kézilabdás példát említenék, egy olimpiai selejtezőre kellett a fehér oroszok ellen felkészülni, és hát ilyen elég kesernyés hangulat volt, hogy hát ez nem fog sikerülni, túl erősek, túl, nem fog menni, mit kellene ellenük csinálni, de olyan bizonytalan volt az egész. És hát ugye a szimbolizálás, az a képekben való gondolkodás, az nagyon sokat tud segíteni, és ez egy ilyen edzőtábori vacsora közbeni beszélgetés volt, tehát úgymond nem is hivatalos foglalkozás. Hát mi lenne a fehér orosz csapat? És akkor így elszabadultak az indulatok, hogy medve. Jó, mondom, és mit kell csinálni a medvével? Hát azt nem részletezem, hogy mi történt a medvével. De utána egy kis vékonyka hang hátulról megszólalt, hogy gyerekek, muszáj meggyilkolni a medvét. És akkor ilyen elgondolkodás után azt mondták, hogy na jó, akkor csak győzzük le. És akkor ugye az indulatok ugye kimentek, érzelmi szinten ventiláltak, mint ahogy a szakma szokta mondani, és utána jött a megküzdés, hogy mit kell csinálni a nagy fehér medvével. Sikerült, így jutott ki a csapat. Tehát ez a szakmai titkok most már ilyen 10-20 év után talán el lehet mondani, de a lényeg az, hogy ha félelemteljes helyzet van, akkor nézzük meg, hogy mi a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatosan, hogyan lehet megoldani, mit kell csinálni, sőt, ott még modellezni is kell, hogy ha A-terv, B-terv, C-terv, ha ez nem jön be, második, harmadik. Tehát, hogy az, hogy söpörjük a szőnyeg alá, mert majd elmúlik, nem fog elmúlni.
Nem működik.
Tehát, hogy nem az a probléma, hogyha bekövetkezik valami, hogyha nem csinálnak vele semmit előtte, de ha legrosszabb esetben bekövetkezik, akkor meg a mentális hibajavítás magától értetődik, ezt végig kell csinálni. A jó edző akkor jó edző, hogyha erre is fölkészíti a sportolóit. Tehát elmondja, hogy mi van akkor, hogyha beelőznek, ha bokárúgnak, ha lenyomnak. Azért arról is külön műsort lehetne csinálni, hogy az olimpián milyen finom, apró szabályt még nem sértő, de amúgy már úgy annak határán lévő, kereteket feszegető helyzeteket teremtenek, akár a versenyzők, akár a szervezők, vagy akár bármelyik résztvevő, tehát hogy ez a csapásokkal való megküzdés, és nem véletlen, hogy ez a megküzdési tesztnek pont ez az egyik pontja, erre föl kell készíteni a versenyzőket, és arra is, hogy ha véletlenül nem, akkor mit kell mégis csinálni. Akinek a fejében nagyon sok megküzdési stratégia van, az könnyebben tud kreálni egy x-ediket. Tehát, hogy egy bizonyos helyzetben is, hát ugye ezt emlékszünk
gyakorolni
arra.
Kell, mint
gyakorolni
minden.
Kell, igen.
Milyen érdekes.
Emlékezzünk az öttusázó példájára, aki ott hagyta a fél cipőjét a sárba, mert az fordult meg a fejébe, hogy ha én most lehajolok és bekötöm a cipőmet, akkor nem én leszek a világbajnok.
Igen.
És ment tovább.
És ment tovább.
Tehát, hogy ilyen gomnyomásszerűen a gyors váltás képessége az meghatározó, hogy oké, ez van, akkor ezt kell csinálni.
Mihály Schumacher, aki még volt annó lehetősége interjút készíteni, az ő karrierjében nagyon sokan azt jósolták, hogy amikor apa lesz, be fog lassulni, mert elkezd majd óvatosködni a pályán. Na hát ezután jött az ő Ferrari korszaka és a világbajnoki címek sorra, hát ez nem következett be. Kétszeres lányos apuka vagy, nem lassultál le, de másképp ül be az ember fejben, bármi változik, vagy amit a legelején mondtál, az egy teljesen más mentális állapot, amikor az ember az autóban ül és elfelejtkezik akár a családapaságáról is.
Nagyon sokan viccelődtek velem ugyanezzel, hogy körönként majd fél másodpercet lassulok, mert ugye ez a nagy mondás az automotorsportban. És őszintén leszek, én sem voltam benne biztos, hogy fogom kezelni ezt a helyzetet. És nagyon-nagyon érdekes, mert az van, hogy addig a pillanatig gondolsz arra, hogy apa vagy, meg hogy plusz felelősséggel tartozol a családodért, amíg beülsz az autóba. És bármennyire furcsa, hogy beülsz az autóba, és ott ilyen jellegű gondolatok mind megszűnnek. Tehát nem félsz, nem is gondolsz, legalábbis én nem is gondolok arra, hogy most mondjuk a lányoknak nem vagyok ott, egy esetleg rosszul sikerült manőver vagy sérülés után, hanem csak arra gondolsz, hogy te a lehető legjobban teljesíts. Annyira furcsa ez a helyzet, mert aztán megint kiszállsz az autóból, és akkor végig gondolod azt, hogy hát ott volt ez a manőver, az egy picit másképp alakul, akkor bizony most ebből nagy sérülés lehetett volna, és végig gondolod, beülsz megint az autóba, és megint pont ugyanannak kezded, mint előtte.
Nagyon örülök, hogy ezeket elmondjátok. Itt a Csisztus Podcastban különösen nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a jelenlévő személyiségek nagy hatással vannak a társadalomra, úgyhogy a társadalmi felelősségvállalás egy fontos téma nálunk. Van is egy rovatunk, úgy hívják, hogy Charity.
Charity. Think wise.
Share smart.
A Charitynek az a lényege, hogy a transzparens és átlátható adakozásnak a feltételrendszerét teremtse meg, és megmutassuk azt, hogy úgy is lehet adni, hogy annak valóban A pontból B pontba úgy jut el ez az adomány, hogy semmiféle kacskaringon nem megy keresztül, és tényleg célzottan jó helyre kerül. De beszéljünk egy picit most elvontabb módon a segítségről. Ti mennyire tartjátok fontosnak azt, hogy a maga nemében egy ikonról beszélünk, hogyha Mihalis Norbertet említjük, megnyilvánul így is, nem csak apaként, hanem sportolóként, felhívta figyelmet fontos dolgokra, esetleg akár például a rászorulók iránti segítségnyújtásra.
Nekem ez mindig nagyon-nagyon fontos terület volt. Én vidékről, Himesházáról, Baranya megyéből származom, és azért ott is, ormánságban az ember látja testközelből a tényleg rászoruló és hátrányos helyzetű közeget, fiatalokat. Ugye én akkor értettem meg, hogy mekkora szerencsém van az életben, amikor megértettem azt, hogy mekkora ajándék az, hogy én azt csinálhatom, amiről mindig álmodtam, és amit mindig szerettem volna. És azt megértettem, hogy milyen sok tehetséges fiatalnak egyébként erre nem lesz lehetősége. És ilyen szempontból a technikai sportág az egy igazságtalan világ, mert nagyon sok borzasztóan tehetséges fiatal egyszerűen nem tudja előteremteni az anyagi hátterét a versenyzőnek. És az én misszióm most már egy-két éve az az, hogy segítsek fiatal, nagyon tehetséges fiataloknak, és segítsek nekik nem csak szakmai dolgokkal, hanem hogy meg tudják ugrani ezt az első lépést, hogy be tudjanak ülni egy versenyautóba.
Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, egy picit keresed az utódodat,
igen,
segítesz, és minden szempontból kinyújtod a kezedet irántuk, és
így van, ott pontosan.
Ez nagyszerű dolog. Nóra, ugye ti hosszú időt éltetek pároddal Hollandiában, Liget Balázsral, ahol azt talán mondhatom, hogy a társadalmi felelősségvállalásról való gondolkodás már egy kicsit előrébb tart, mint ahol mi járunk. Ebben a tekintetben milyen tapasztalataid voltak? Akár ha a sportolókra gondolsz ott.
Hát én pont fordítva látom, hogy
igen?
Itthon ez sokkal előrébb van, a szív meg a lélek.
Igen?
Mert igazániból nagyon jó volt Hollandiában élni, lenni, de nekem mindig hiányzott a szív. Nekem mindig hideg volt, üresnek éreztem, valami mindig hiányzott, és én azt gondolom, hogy itthon ez sokkal fontosabb. Ugye, máshogy nőttünk fel, másmilyen a gondolkodásunk. Ugye nyilván ők is megdolgoznak mindenért, de mégsem értékelik úgy a dolgokat, és ez ugye minden nap életre is rányomja a bélyegét. Én úgy látom, hogy itthon sokkal többet segítenek egymásnak az emberek, sokkal jobban odafigyelnek a másik lelkére, ahogy ezt én is tettem, ugye, mint sportolóként, amikor csak tudtam, meg tudtam, hogy én egy példakép vagyok, akkor úgy kell viselkednem, és ugyanúgy a kicsivel is beszélgettem, és támogattam, és segítettem, mint a nagyobbal. Tehát ez teljesen mindegy volt, és tudom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, szerettem csinálni. Hollandiában nem emlékszem, hogy ez olyan jellemző lett volna.
Ágota, amikor te foglalkozol egy versenyzővel, ugye akkor te azt tanítod nekik, hogy magát hogyan pallérozza. Tehát ott szoktak ezek a versenyzők más sokról is gondolkodni? Tehát most, ha egy kicsit innen nézzük, akár a segítségnyújtás szintjén kell nekik, vagy nekik tényleg ez a feladatuk, hogy a lehető legjobbra csiszolják saját magukat?
Én azt tapasztalom, hogy a versenyzői karrierüknek egy bizonyos pontján érnek meg arra, hogy ezzel is foglalkozzanak. Tehát amikor megvan egy bizonyos eredmény, és nagyon örül neki mindenki, ő is, a családja is, a klubja is, az egész ország, és utána fölmerül az a kérdés, hogy mi ebben a küldetés. Tehát, hogy mit kell ezzel csinálni, mert nagyon szép, hogy én elértem egy ilyen eredményt, de mi ezzel nekem a dolgom? És amikor ez fölmerül, akkor ösztönösen megtalálják szinte azokat a platformokat, ahol ezzel lehet valamit kezdeni, akár hogy segítik a kicsiket, vagy tartanak élménybeszámolót, vagy előadásokat, vagy alapítványt csinálnak, vagy bármi olyan dolgot, amivel lehet segíteni. Hiszen hát azért mindenkinek a sportolói karrierje valamilyen szempontból véges. Én a magaméről most nem merek nyilatkozni, mert én még mindig csinálom abszolút sportfüggőként, de hogy tényleg behatárolható, hogy kinek meddig tart ez a karrier, és hát ahogy lepotyog az ember a futószalag végén, azért kell, hogy utánpótlás legyen.
Hogy legyen,
így van.
Így igaz.
Én különben ezt a szakmában gondoltam legfontosabbnak, tehát hogy a testnevelési egyetemen most már több mint 10 éve megy a sportpszichológus szakképzés, és én elhatároztam, hogy én 100-200-300 sportpszichológus biztos, hogy szeretnék képezni, mire majd eljön a váltásnak az ideje. Én erre büszke vagyok, és nagyon szeretném, hogyha az új generáció tovább vinni ezt a szemléletet, ezeket a módszereket, és mint a tóba dobott kavics, hullámok egyre messzebb viszik a dolgot, és ezt a szemléletet is, és a módszereket is, és a felkészítést is, hogy minél kevesebb gyerek féljen.
Ez így igaz. Ágata, a legfontosabb dolgot kimondtad, és persze az is nagyon fontos, hogy egy kicsit tudtunk másokhoz is szólni egyébként, hogyha a transzparens és átlátható adakozás feltétel rendszerének a megteremtéséről beszélünk, és szeretne valaki erről egy picit többet tudni, akkor a Charity felületein mindenképpen érdekes és érdemes körülnézni.
Charity. Think wise. Share smart.
Viszont, hogyha a tóba dobott kavicsról és a hullámokról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a célunkat remélem bizonyos szempontból elértük ezzel a mostani beszélgetéssel, hiszen azt szerettük volna megvilágítani, hogy a félelem és a szorongás jelen van az életünkben, kikerülhetetlen, de megfelelő eszközökkel, megfelelő módszerekkel tulajdonképpen kezelhető, tanítható és bajnokokká alakulhatunk még akkor is, hogyha ezekkel a kis démonokkal mindannyiunknak bizonyos pontján az életünknek meg kell harcolni. Nagyon bízom benne, hogy amiket elmondtatok, azt abból civilként is sokan tudnak tanulni, és saját maguk irányába is egyfajta fejlődésre el tudnak indítani, mert lehet. Ugye Ágata, mondhatjuk, hogy ennek a cél mindenképpen ez. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyszerű volt, hogy itt voltatok. Köszönöm a figyelmet mindazoknak, akik a Csisztus Podcastot követik. Ugye a saját YouTube csatornámon, a Csisztus Channelen ezek az epizódok végignézhetők, illetve természetesen a hanganyagát a különféle podcast felületeken meg lehet hallgatni. Bízom benne, hogy velem tartotok majd a következő epizódban is. Viszontlátásra, sziasztok! A Csisztus Podcast műsorvezetője és produkciós igazgatója Csisztus Zsuzsa, producere, szerkesztője Szerencsé Éva, a stábigazgató Kubai Antal. Köszönjük a sminket Horváth Andreának, a stylingot Mihály Parisznak, a frizurákat Szekeres Krisztának. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, a ruhákat köszönjük a Home of Fashion üzletnek, ahol a fiatal magyar tervezők ruháit találjátok. Köszönjük a gyönyörű porcelán ékszereket a Zema ékszerháznak. A helyszín, ahol forgattunk, az a csodálatosan megújult Budapest Marriott Hotel. Minden szállodai szobából és közösségi térből a Dunapart és az UNESCO világörökség részét képező egyedülálló kilátás fogadja a látogatót. A DNB Budapest étteremben, valamint a 9. emeleten található Liz & Chain Sky Lounge Roof Barban megtapasztalhattuk a lenyűgöző panorámát, a kellemes környezetet, az odafigyelő vendéglátást, a stílusos ételeket és a frissítő koktélokat. Köszönjük! We'll be right back.